Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STL Szabad Egyetem előadássorozat 27. szemeszterének soron következő előadásán. Az STL Szabad Egyetem 27. szemeszterében összesen 13 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Mai előadónk dr. Zubkó István, az STL Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára, 2018. július 1-től az STL Gyógyszerész Tudományi Kar dékánja. 1968-ban született Sajó Szentpéteren, 1992-ben kapott gyógyszerészi diplomát egyetemünkön, ekkor kezdett dolgozni jelenlegi munkahelyén. 1995-ben védte meg egyetemi doktori értekezését, 4 évvel később PhD disszertációját. 2000-ben 10,5 hónapot töltött a belgiumi Löweni Katolikus Egyetem gyógyszerésztudományi karán. Itt került kapcsolatba a tumorellenes szerek kutatásával. 2001-től Békési György posztdoktori ösztöndíjat, 2005-től Bójai János kutatási ösztöndíjat nyert, 2007-ben habilitált, 2018-ban pedig az MTA doktora lett. Szakvizsgázott klinikai laboratóriumi vizsgálatokból és gyógyszerhatástanból. Hazai és nemzetközi kutatási pályázatok témavezetője. Tagja számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek. A gyógyszerhatástan és a biofarmáciai tárgyak előadója. Több alkalommal nyerte a hallgatói önkormányzat legjobb előadó elismerését. Kutatási területének középpontjában a természetes vegyületek és szintetikus analógiaik tumorellenes hatása áll. Intenzív együttműködést épített ki hazai és külföldi munkacsoportokkal, több nemzetközi és hazai konferencián tartott felkérésre előadást. Nős, 2 fiú édesapja.
Nagy szeretettel köszöntöm a Szabad Egyetem idei szemeszterének hallgatóit, akik alkalmazkodva az aktuális helyzethez az online térben követik az előadást. Tisztelt hallgatóság! Ha az egészségtudomány aktuális, legégetőbb kihívásairól szeretnénk képet kapni, akkor talán a legcélra vezetőbb, ha megnézzük a globális jelenlegi mortalitási adatot. Vannak ilyen adatok, a WHO rendszeresen közzéteszi, és a legfrissebb adatsorból az olvasható ki, hogy világviszonylatban jelenleg a halandóságnak ez a 10 betegség az oka. Sorrendben ez úgy néz ki, hogy szívbetegség és stroke vezeti a sort, krónikus tüdőbetegség, légúti infekció, újszülöttkori komplikációk és további kisebb arányban résztvevő, de azért igen jelentős kórkép csoportok. Ha ezeket próbáljuk összerakni szervrendszer csoportokba, vagy betegségcsoportokba, tehát hogy kevésbé legyen széttagolva, akkor egy tömörebb adatsort kapunk. Ez úgy néz ki, hogy világviszonylatban a legnagyobb halandósági arány a szív- és érrendszeri betegségek rovására tudható. Ezt követi a fertőzéses betegségcsoport, és itt már harmadik helyen szerepel a rákbetegség, mint nagy csoport. Ez, hangsúlyozom, globálisan igaz világviszonylatban. Ha megnézzük az egyes országokat, és a WHO honlapján ez elérhető, akkor azt látjuk, hogy igen nagy földrajzi különbségek mutathatók ki a világ fejlettebb és kevésbé fejlettebb régiói között. A magyarországi adatok teljes mértékben visszatükrözik a világ fejlettebb felére jellemző állapotokat. Azt látjuk, hogy Magyarországon legfőbb haláloki tényezők a szívbetegség és a stroke. Kardiovaszkuláris betegségek közül szerepel még a hipertóniás szívbetegség, és itt már találunk a világ fejlettebb felére jellemzően 3 tumoros betegség csoportot. Ez a magyar adatsor, ahogy mondtam, teljes egészében megfelel a világ fejlettebb felének. Illusztrációképpen mutatom a Németországra jellemző adatokat. Ugyanaz a három kardiovaszkuláris megbetegedés van benne az első 10-be, és azonos három tumoros betegségcsoport. Ebből már tisztán látszik, hogy a tumor az igen jelentősen járul hozzá a globális mortalitáshoz, de még markánsabb képet kapunk, ha máshogy tesszük fel a kérdést. Ha azt kérdezzük, hogy a tumor, mint betegségcsoport, milyen súllyal szerepel a korai halandóságban. A review összeállítói ezt tették, meghatároztak egy korhatárt, azt mondták, hogy 70 év, és a 70 év alatti halálozások az adott országban hányadik helyen vannak. És az látszik, hogy közel 50 országban ez az első számú korai halálok, következő több mint 40 országban ez a második, sötét és világos kékkel jelölve, és látszik, hogy ez egy nagyon jelentős terület, tehát gyakorlatilag a világ fejlettebb régiói mind-mind ide tartoznak, és további mintegy 80 országban harmadik vagy negyedik korai halálok a tumoros megbetegedés csoport. Ebből pedig egyértelműen kiolvasható, hogy ez egy globális kihívás. Nyugodtan kezelhetjük egyfajta közellenségként a tumoros megbetegedések csoportját. Mielőtt rátérnék arra, hogy milyen válaszai vannak és voltak erre a helyzetre a gyógyszerkutatásnak, érdemes egy pillantást vetni arra, hogy honnan származik a gyógyszerkincsünk, az a gyógyszerkészlet, amivel jelenleg gazdálkodunk, amivel gyógyítunk. Az ábra egyfajta időbeliséget tartalmaz. Az olvasható ki belőle, hogy a gyógyszerkincs az a mindenkori kultúrának egy kiemelten kezelt szellemi terméke volt. Ezt onnan tudhatjuk, hogy minden kultúra, az itt felsorolt ókori kultúrák is becsben tartották a gyógyszerkészletet, hiszen igyekeztek azt rendszerezni, összegezni, megörökíteni, így maradhattak ránk ezek a több ezer éves gyűjtemények, ezek recept összeállítások, ma azt mondanánk, hogy gyógyszerkönyvek. Természetesen ezek természetes eredetű készítményeket tartalmaznak, főleg növényi eredetű szerekkel, kombinációkkal gyógyítottak akkor. Felvetődik a kérdés, hogy ez a több ezer éves gyógyszerkészlet mennyire racionális, mennyire felelne meg a mai elvárásoknak. Természetesen az tudható, hogy a mai tudományos szempontoknak nem felel meg, nem azok szerint írták. De meglepő az, hogy mennyi tapasztalati tudás szűrődött ezekbe össze. Mindegyikben találunk olyan növényeket, amelyeket azóta is gyógynövényként ismerünk, vagy olyanokat, amelyekből azóta is izoláltunk és használunk hatóanyagokat. Például a mezopotámiai közel 5000 éves gyűjteményben ott szerepel gyógynövényként a mák, amiből néhány ezer évvel később izolálták a morfint, izolálták a papáverint, mind a kettőt használjuk ma is, és mind a kettőnek rendkívül fontos rokon vegyületeit készítették el, ezeket mind-mind használjuk. Évezredeken keresztül az ilyen természetes készítmények jelentették a gyógyszerkészletet, és úgy tűnik, hogy ma ettől nagyon elszakadtunk. A 19. század első, második, harmadában megjelentek a kémiailag tiszta formában rendelkezésre álló hatóanyagok. Ezek növényi eredetű, rendszerint alkaloidok voltak. Első volt a morfin, majd jött a kinin, atropin és még további vegyületek. A 20. század pedig már teljes egészében a szintetikus gyógyszereké. Az első nagy csoport, ami megjelent és elterjedt, a barbiturátok voltak. Ha megnézzük a mai gyógyszerkészletet, akkor azt fogjuk látni, hogy abban döntően szintetikus molekulák szerepelnek. Ezért azt mondhatnánk, hogy a mai gyógyszerkészlet már szintetikus eredetű. Viszont tudható az, hogy a több ezer éves emlékek és a mai gyógyszerkincs között van egyfajta folytonosság. Tehát ahogy a morfin példájából is láthattuk, a legtöbb gyógyszerhatástani csoport egy természetes forrással kezdődik. Leggyakrabban egy növénnyel, amit már évszázadok óta használnak valamire. Aztán valamikor abból izoláltak egy tartalomanyagot, ami tiszta formában is használható, ma pedig ennek a szintetikus származékait használjuk. Ez a legjellemzőbb gyógyszer evolúciós út, és ha ennek tudatában elemezzük a mai gyógyszerkincset, akkor azt szűrhetjük le, hogy a mai gyógyszerkészletünk körülbelül 2/3 valamilyen módon természetes eredetű, egy természetes vegyületre vezethető vissza, valamilyen természetes anyag inspirálta, azt mondhatjuk, hogy természet ihlette molekulákkal gyógyítunk, és körülbelül 1/3 az a készlet, aminek nincs természetes előzménye. Ilyen szempontból a tumorellenes vegyületek egy nagyon érdekes kivételt képeznek, ugyanis a tumorellenes vegyületek története nem vezethető vissza évszázadokra. Ez a vegyületcsoport történetileg az első világháborúval kezdődik, tehát itt jelentek meg azok az első tapasztalatok, amelyekre építve eljuthatunk a mai tumorellenes gyógyszerkészletig. Ez az anomália, ez a kivételes helyzet, ez valószínű levezethető abból, hogy tapasztalati úton viszonylag könnyen ki lehet szelektálni olyan növényeket, azokból készült kivonatokat, amelyek gyógyítanak tüneti problémákat, mondjuk fájdalomcsillapítóként használható, lázcsillapítóként használható, vagy gyomorbérrendszeri tünetekre alkalmazható. A tumort hiába ismerték évezredek óta, ugye Hippokratész már definiálta a karcinoszt, nem maradt fent tudásunk hatékony, mai megítélés szerint is hatékony tumorellenes terápiáról. Tehát akkor nézzük a történetet. Ugye első világháború alatt bevetették ezt a bizonyos mustárgázt, ez a képletet látjuk, egy kéntartalmú folyadék, ami gázt, sűrű felhőt képez, és rendkívül toxikus, bőrre kerülve irritál, hólyagot képez, és nehezen gyógyuló, égési sérüléshez hasonló sebet okoz, nyálkahártyát irritál, átmeneti vakságot okozhat. A toxicitásra jellemző, hogy magának a mustárgáznak a tulajdonítható több mint 90 ezer haláleset és több mint 1 millió sebesülés. Az első tudományos igényű mű a mustárgáz hatásával kapcsolatban viszonylag korán megszületett két patológus által, és már ebben kiemelik azt, hogy nagyon markáns, toxikus hatást fejt ki a nyirokrendszerre. Az exponáltak vagy áldozatok nyirokcsomóiból gyakorlatilag eltűntek a nyiroksejtek, és a vérképzés is, mintha erősen gátlódott vagy megszűnt volna, a csontvelő helyét egy zsíros állomány tölti ki. Hát ennek hatására felvetődik az, hogy ilyen típusú anyag akár terápiás értékű is lehetne, akkor, ha éppen a vérképzést vagy a nyirokrendszert kell gátolni, márpedig léteznek vérképzőszervi, nyirokrendszeri tumorok, daganatok, amikor egy ilyen beavatkozásnak terápiás értéke lehet. Az első gyógyszer kipróbálás 1931-ben történt, amikor is az adott korra jellemző módon szinte egyszerre történtek állatkísérletek és humán klinikai kipróbálás. Az állatkísérletek patkány hátbőrön kátránnyal kiváltott tumor kezelését jelentették, tehát már ismerték ezt a farmakológiai modellt, kátránykezeléssel ki lehetett váltani a tumort. A beavatkozás pedig alkoholban oldott mustárgáz lokális kezelése volt, tehát praktikusan rácseppentették a tumorra, a lézióra. aminek hatására egy égési sérüléshez következő hasonló sérülés keletkezett. Végül is a tumor megszűnt, de ezt nem tekintjük igazán gyógyító beavatkozásnak, annak ellenére sem, hogy 13 bőrrákkal szenvedő betegen is kipróbálták, és a leírások szerint ezek a betegek javultak, gyógyultak, és többről azt írták, hogy elmúltak a lézióik. Mutatok ilyen esetet, tehát ez egy férfi beteg, akinek testszerte bőrrák léziói voltak láthatók, és a kezelések után ezek regrediáltak, vagy eltűntek, és a leírások szerint a beteg panaszmentes maradt. Mivel itt egy lokális és toxikus hatást használunk ki, nem ezt tekintjük az első tumorellenes beavatkozásnak. Az első tumorellenes kezelés története egy évtizeddel később kezdődik, és két Yale Egyetemen dolgozó farmakológushoz köthető, ők Louis Goodman és Alfred Gilman. Nagyon rövid idővel vagyunk Pearl Harbor megtámadása után, amikor is az amerikai hadügyminisztérium megbízást adott farmakológiai vizsgálatokra, és ilyen megbízást kaptak ők ketten is. A feladatuk az volt, hogy keressenek ellenszert, mustárgáz, illetve hasonló kémiai fegyverek ellen. Ők nem magát a mustárgázt használták, hanem annak nagyon közeli rokon származékait. Itt, ahogy látjuk, a kén helyett nitrogén van magában a vegyületben, és nem egy vegyületről van szó, hanem így keletkezik egy vegyületsor, ezeket mustár nitrogén származékoknak nevezzük. Ezekkel biztonságosabb dolgozni, kevésbé illékonyak ezek a vegyületek, ezeket NH1-2-3-mal jelöljük, és ők ezzel az NH3 vegyülettel dolgoztak. A toxikológiai tulajdonság megállapításához, térképezéséhez nyulakat használtak, és azt vették észre, hogy van egy olyan dózis, amelyben a szer nem nagyon toxikus, viszont az egyetlen markáns hatás az a vérképzésre gyakorolt hatás, tehát a nyulak keringéséből gyakorlatilag eltűnnek a fehérvérsejtek. Ez pedig azt az ötletet adta, hogy ez talán hasznos lehet limfómában, leukémiában, ahol éppen ez lenne a terápiás cél. Kipróbálták mindezt egérmodellen, egér limfóma modellen. Ez egy olyan modell, ahol a limfóma lokálisan nő, és nagyon nagyra képes megnőni, akár az egér méretével azonos is lehet. És az egerek kezelésével, ugye ezt az NH3 vegyületet kapták az egerek, nagyon meggyőző, de átmeneti eredményt lehetett elérni. Ez a tumortömeg gyakorlatilag összeesett, elmúlt, kiújult, de igen jelentős túlélést biztosított az állatnak. Annyira meggyőzőek voltak ezek az eredmények, hogy a két farmakológus elérkezettnek látta az időt, hogy betegen is kipróbálják. Egyéb iránt a két főszereplő ugyanaz a Goodman és Gilman, akinek a nevével az azóta hát aranystandardként ismert farmakológia könyvet fémjelzik. 41-től 5 kiadáson keresztül ők szerkesztették a legelismertebb farmakológia könyvet, azóta pedig nyilván utódaik szerkesztik, de a mai napig ezt Goodman-Gilmanként emlegetjük, és jelenleg a 13. kiadása érhető el. Tehát ők elérkezettnek látták az időt az első klinikai kipróbálásra, ehhez persze egy klinikus partnert kellett találni. Linzkog volt az a mellkassebész, aki egy betegének felajánlotta a részvétel lehetőségét. Nagyon érdekes, hogy ezek a feljegyzések, rekordok csak nagyon későn, 2010 után váltak elérhetővé, és mindez a történet egy 11-es közleményből ismerhető meg, ugyanis az egész vizsgálatsorozat egy hadügyi megbízás keretében történt, tehát mindent szigorúan titkosítottak, sem a beteg neve, sem a hatóanyag neve, kódja nem szerepelhetett semmilyen feljegyzésben. Tehát most már azt lehet tudni, hogy a beteg egy 48 éves férfi beteg volt, aki ezt megelőzően 2 éve betegedett meg, a diagnózis nyirokszervi szarkóma volt, ekkorra már átesett műtéten és sugárkezelésen, a sugárkezelés kb. 2 évtizeddel hamarabb terjedt el. Ezek mind-mind átmeneti javulást, remissziót idéztek elő, de ekkorra kiújult a betegsége, és orvosai szerint az állapota reménytelen volt. Ebben a helyzetben ajánlották fel neki a részvétel lehetőségét, amit ő elfogadott. Mindezek után 1942. augusztus végén történt az első tumorellenes kezelés, intravénásan megkapta ennek az NH3 mustárnitrogén származéknak a dózisát, állatkísérletek alapján ezt 8 mg-ban határozták meg, és a terv szerint összesen 10 adagot kapott. A beteg jól reagált a kezelésre. A fennmaradt, nem túl jó minőségű fényképen is látható, hogy a hónai nyirokcsomók kezelés előtt nagyon megduzzadtak, a beteg mozgását korlátozták, nem látható, de ugyanezt írja a közlemény a nyaki nyirokcsomókra is, és már rögtön az első kezelések után ezek regrediáltak, a beteg általános közérzete sokat javult, és egy körülbelül másfél hónapig jó állapotban maradt. Ahogy mondtam, nem lehetett leírni a vegyület kódját, nevét, legtöbbször Agent X-ként hivatkoznak a vegyületre. Mi lett a következmény ennek a kezelésnek? A beteg állapota javult, körülbelül másfél hónapig volt szinte tünetmentes, ezek után a betegség kiújult, és szükségessé vált 3 újabb dózis, majd újabb 6 dózis beadása. Az ezekre adott terápiás válasz egyre rövidebb és egyre szerényebb volt. Közben felléptek komplikációk. Azok a komplikációk, amelyek akkor újdonságok voltak, ma tankönyvi adatok. A klasszikus tumorellenes szerek mellékhatásait látták akkor. Ezek a mellékhatások úgy néztek ki, hogy vérképzési elégtelensége alakult ki a betegnek, ennek következtében immungyenge lett, felső légúti fertőzése lett, és spontán vérzései lettek. Ma már tudjuk, hogy a trombocita, a vérlemezke szintézise, termelése lett gátolt, és ez okozta a fogínyvérzést. A beteg állapota romlott, mindennek következtében még abban az évben, decemberben elhunyt. Mi vonható le mindebből? Az vonható le, hogy a viszonylag rövid túlélés ellenére az eset igazolta az elképzelést, miszerint a tumor gyógyszeresen befolyásolható. Abban az időben általános volt az a vélekedés, hogy a tumor gyógyszeresen nem közelíthető meg, nem kezelhető, márpedig ez sikerült cáfolni, még ha átmeneti időre akkor is. És emellett leírták még rögtön az első esetből a 2 következményt, egyik a kemorezisztencia, tehát egyre kevésbé fog reagálni a beteg, és leírták még azokat a jellegzetes mellékhatásokat, amelyek a mai napig hát érvényesek. Hogyan folytatódott a történet? A történet úgy folytatódott, hogy abból az egy vegyületből lett egy hatástani csoport. Gyógyszerként az NH2 jelű vegyület volt elérhető egy jó darabig, és az 50-es években ennek a vegyületnek elég sok rokon származékát kipróbálták és bevezették a terápiába. Jól látszik, hogy ezek kémiailag nagyon hasonlóak. Van egy csoport, ami mindig szerepel a molekulában, ez biztosítja a hatást. Ma erre azt mondjuk, hogy ez a farmakofor, és természetesen a hatás mód is érdekes, ezt is viszonylag gyorsan sikerült tisztázni. Ezen szerek jelentős része mára kiszorult a terápiából, de még mindig van terápiásan használt képviselőjük, a ciklofoszfamid és az ifoszfamid a mai napig használatos. Ezt az első csoportot a mai napig úgy hívjuk, hogy mustárnitrogén származékok, és hatásmódját tekintve pedig hát itt látható egy vázlat arra, hogy hogyan fognak hatni. Tehát ez a farmakofor csoport, ez kémiailag instabil. hajlamos arra, hogy elveszítvén a kloridot, egy rendkívül reaktív intermediárré alakul, ami rá fog kapcsolódni a DNS-RNS építő alap egységeire, és ez már önmagában elég ahhoz, hogy megzavarja az örökítő anyag anyagcseréjét. Ha megnézzük a szerkezeteket, akkor azt látjuk, hogy ebből az alkiláló, ráépülő csoportból minden molekula kettőt tartalmaz, tehát itt is egyikkel ráépült egy DNS építő elemre, a másik még szabad. Az is ráfog egy másikra, és így keresztkötések alakulnak ki. Gyakorlatilag ezzel a DNS anyagcsere megszűnt. Ez okozza a szer hatását, és ez egyben azt is kijelöli, hogy a leggyorsabban osztódó sejtekre fognak ezek a típusú szerek hatni. Márpedig a tumorsejtek gyorsan osztódnak, tehát ez hivatott biztosítani egyfajta tumor szelektivitást. Sajnos ez egy korlátolt szelektivitás, ugyanis vannak olyan intakt sejtjeink, amelyek élettani szerepük alapján is gyorsan osztódnak. Nyilván a szerek nem tudnak különbséget tenni, és ezeket a saját sejteket is károsítani fogják, ez pedig szinte kirajzolja a mellékhatás spektrumot. Ugyanezen tulajdonságért ezek a szerek mind-mind károsítják a vérképzést, immungyengeséget fognak kiváltani, a beteg hajlamos lesz a fertőzésekre, károsítani, irritálni fogják a nyálkahártyákat, ebből kifolyólag a betegnek nagyon kínzó hányingere hányása lehet, és ezzel magyarázzuk a gyakran előforduló hajhullást is. Az ábrák egyéb iránt a Goodman-Gilman tankönyv legfrissebb 17-es kiadásából származnak. Ahogy mondtam, ebben az időben tartotta magát a nézet, hogy a tumor gyógyszeresen nem befolyásolható. Szerencsére mindig vannak, akik nem elégednek meg az aktuális lehetőségekkel és keresik az új utakat. Ilyenek közé tartozott Sidney Farber, akinek köszönhető a következő csoport első jeles képviselője. A csoportot ma úgy hívjuk, hogy antimetabolitok, és az a hatóanyag, amit ő használt, az végül a metotrexát nevű gyógyszert eredményezte, ami a mai napig egy alapvető gyógyszer. A bevezetés, kipróbálás pedig arra a megfigyelésre alapult, hogy a vitaminként ismert folsav, az befolyásolja a vérképzést. Folsav megvonással olyan tüneteket lehet előidézni, minthogyha az állatot valamilyen mustárnitrogén származékkal kezelték volna, tehát csökkenni fog a vérképzése, és azt is megfigyelték, hogy maga a folsav pedig gyorsítja a leukémia sejtek osztódását. Innen jött az ötlet, hogy ha ez így van, akkor a folsavat, mint vitamint valahogy lehetne gátolni, antagonizálni, annak érdekében, hogy a sejtosztódást gátoljuk. És a hipotézis szerint hasonló molekulák fogják ezt a gátló hatást elvégezni. Az első ezirányú jelentős eredmény 48-ban történt, amikor egy ma már nem használt származékkal jelentős, igaz átmeneti javulást tudott elérni egy leukémiás gyermek kezelése során. Az első olyan eset, amikor egy beteg dokumentáltan meggyógyult rákbetegségből, az pedig 56-ban történt, ez már egy rokonszármazék által a metotrexát hatására történt. A beteg pedig koriokarcinómában szenvedett, ez egy ritka tumor, a mélepényből fejlődik ki, ebből alakul ki, és ennek a betegségnek a kezelésében a mai napig alapvető szer a metotrexát. Tehát antimetabolitoknak hívjuk a csoportot, mert valamilyen fontos anyagcsere folyamatra viszünk be gátlószert. Tehát vagy a folsavra, vagy vihetünk be gátlószert a DNS anyagcseré egyes elemeire is. Ez irányú kutatásoknak az adta a lendületet, hogy nagyjából ebben az időben izoláltak egy nagyon különös vegyületet, ez volt a spongouridin, egy karib-tengeri szivacsból, és ez a spongouridin, ahogy a neve is mutatja, az RNS-ben előforduló uridinnek volt egy rokon származéka, és igen erős tumorellenes hatást mutatott. Ez a felismerés pedig azért volt jelentős, mert ebben az időben tartotta magát az a nézet, miszerint a DNS csak mint információ örökítő és átvivő anyag szerepel, gyógyszerek támadáspontjaként, vagy gyógyszerekként nem is gondoltak rájuk. Márpedig itt egy RNS, tehát nukleinsav építő elemnek izoláltak egy analógiát, ami mutatott nagyon markáns hatást. Mára természetesen tudjuk, hogy ez hogy működik. Azt tudjuk, hogy DNS-ben, RNS-ben is úgy épül fel a polimer, maga a lánc, hogy abban kettő darab OH csoportnak kell részt venni. Tehát egy-egy építőelem mindig beépül, és ráépül a következő. Hogyha bármilyen változás van a kémiai szerkezetében, elég annyi, hogy az egyik funkciós csoportnak más lesz a térállása, akkor a következő elem már erre nem tud ráépülni, ami azt jelenti, hogy a DNS szintézis vagy RNS szintézis zavart szenved, és ennek tudható be a sejtosztódás gátlása. Tehát itt az első vegyület szintén egy természetes eredetű, és mára ebből egy egészen nagy hatástani csoport nőtte ki magát, ezek lennének a pirimidin származékok, olyan alapvető tumorellenes szerek tartoznak ide, mint a citarabin vagy a gemcitabin. A következőkben pedig tanúi lehettünk egy tervezett hatóanyag kereső nagy projektnek, felismervén a természetes mintákban rejlő potenciált, az Egyesült Államokbeli National Cancer Institute elindított egy nagy screening vizsgálatot. 50-es évek közepén vagyunk, amikor is világszerte gyűjtötték a természetes mintákat, főleg mikroorganizmusokból származó mintákat, növényi mintákat, ez később kiterjedt a tengeri élőlényekből származó mintákra, illetve jócskán voltak ebbe szintetikus eredetű molekulák is. Ez a projekt rendkívül eredményesnek bizonyult. Mutatnék néhány példát arra, hogy mi mindent sikerült izolálni és a mai napig terápiában alkalmazni a növényi eredetű szűrővizsgálatok eredményeképp. Az első ilyen meghatározó jellegű, jelentőségű felfedezés az egy madagaszkári dísznövényből történt. Ez a rózsametéink tartalmaz vinka alkaloidokat, amelyek között a vinblastin, vinkristin természetes eredetű, ezeket is használjuk, és félszintetikus származékait is használjuk a mai napig. Egy következő áttörés valamennyire kivételes jelentőségű, ez egy észak-amerikai növény, amerikai tojásbogyó a magyar neve, amelyet észak-amerikai őslakosok, indiánok szemölcsírtásra használtak. Azért mondtam, hogy kivétel, mert ebben az esetben valami népgyógyászati előzmény felfedezhető, nem tumorellenes, de mindenképpen egy kóros szövet töblettől akarták megszabadítani a szervezetet. Toxikus összetevőket tartalmaz, izolálták belőle a podofillotoxint, ami nem volt alkalmas gyógyászati felhasználásra, viszont közeli származékai, itt a tenipozid látható, de létezik etopozid, a mai napig használatos különböző tumorok kezelésében. És a projektnek egy viszonylag késői, szintén áttörés jellegű eredménye, a paklitaxel, vagy közismertebb nevén taxol a védett neve felfedezése, ez a tiszafa kérgéből izolált terpenoid. 60-as években már tudtak a létezéséről és hatásáról, közel 30 évig tartott, amíg ebből gyógyszer lett, ezt a nagyon bonyolult szerkezet okozta, egyrészt a szerkezet meghatározása, másrészt az ipari szintű gyártás, de amikor ez megtörtént, 90-es évek elején vezették be a terápiába, akkor a szer, a taxol forradalmasította a nőgyógyászati tumorok terápiáját. Ahogy mondtam, a mintagyűjtés kiterjedt. A terjedés egyik iránya a tengerek élővilága lett. a korán felismerték, hogy nem az elemszám bővítése fontos, hanem minél változatosabb mintákat célszerű tesztelni, tehát jelenjen meg egyfajta variabilitás a tesztelendő mintákban, illetve azok összetételében. Így kezdték el vizsgálni a tengeri élőlényeket, és ebből talán a legismertebb felfedezés az a trabektedin izolálása volt. Ezt egy szintén karib-tengeri élőlény, ez egy zsákállatból sikerült izolálni. A szerkezete nagyon összetett, három darab gyűrűs szerkezet kapcsolódik itt össze. Talán ez magyarázza azt, hogy igen nagy mennyiségű szervezetet kellett feldolgozni ahhoz, hogy egy értékelhető mennyiségű hatóanyagot sikerüljön előállítani, de végül is sikerült, és a mai napig használjuk a trabektedin különböző lágyrész szarkómák kezelésére. És az utóbbi időben a figyelem az érdekes, különleges élőhelyeken előforduló növényvilág felé fordult. Ezeket hívhatjuk extremofil növényeknek, extremofil ökoszisztémáknak. Ez elvi alapon is érdekes. Az extremofil azt jelenti, hogy valamilyen nagyon szélsőséges életkörülményhez alkalmazkodott az adott növény. Ha alkalmazkodott olyan körülményekhez, ahol a legtöbb növény már nem él meg, akkor annak az összetétele is különleges kell, hogy legyen. Tehát nagy eséllyel olyan természetes molekulát lehet benne találni, ami máshol nincs. Ezek között szoktak különbséget tenni extremofil és extremotoleráns fajok között, tehát az egyik kifejezetten valamilyen extrém környezetet kedvel, a másik egyszerűen csak elviseli és túlél. És hogy mi az a különleges vonása a környezetnek, számon tartunk hőkedvelő, hidegkedvelő, nagynyomáskedvelő, savakat vagy bázisokat kedvelő, nagy sótűrő képességű fajokat, illetve különösen érdekesek azok, amelyek egyszerre több ilyen tényezőnek is ellenállnak, több ilyen tényezőhöz alkalmazkodtak, ezek a poliextremofil fajok, például a mélytengerek élővilága ilyen. Ahogy mondtam, ezen fajok farmakológiai feltérképezése ma is folyik, rengeteg ígéretes molekuláról lehet olvasni. Egy ilyen molekulát mutatnék be, amit egy mélytengeri baktériumból izoláltak. Ez a szalinosporamid, ez egy úgynevezett proteaszóma inhibítor. A proteaszóma az a sejtszerv, ami a fölöslegessé vált fehérjéket a sejten belül elbontja. Ez egy tumorellenes beavatkozási pont, ugyanis ha gátoljuk a proteaszómát, akkor a sejten belül felhalmozódnak már fölöslegessé vált fehérjék, ami a sejt pusztulását fogja okozni. Ilyen beavatkozással szemben a tumorsejtek érzékenyebbek, ezért ez egy kihasználható beavatkozási pont. Ebből a csoportból a prototípus a bortezomib, amit használunk mielomák kezelésére. Az összes eddig bemutatott vegyület mutat közös vonásokat. A legmarkánsabb közös vonásuk az, hogy valamilyen módon mindannyian a DNS, az örökítő anyag cseréjére fognak hatni. Vagy közvetlenül, ahogy az első vegyületeknél láttuk, alkiláják azt, kémiailag módosítják, hozzá kapcsolódnak, vagy a szintézisüket gátolják, a fósav antagonisták ilyenek lesznek, vagy az izolált növényi vegyületek között nagyon sok olyat találunk, ami meg a sejt osztódás során gátolja az úgynevezett osztódási orsó kialakulását. Ez az a fehérje képlet, ami a kromoszómákat széthúzza az osztódó sejt két pólusára, tehát segít megfelezni a genetikai állomány. Tehát valahol itt avatkozik be. A végeredmény minden esetben ugyanaz lesz, DNS anyagcsere zavara. És ezzel szinte rímel az, hogy ezeknek a szereknek a mellékhatás profilja is nagyon hasonló, ahogy az elején láthattuk, ezek nehezen tolerálható vegyületek, ezeket szokás citotoxikus vegyületeknek is nevezni. Ha ebből ki szeretnénk lépni, és jobban tolerálható szereket szeretnénk, akkor más támadáspontot kell keresni, vagy valahogy kombinálni kell beavatkozási lehetőségeket. Ilyen megközelítésekre szeretnék néhány példát mutatni a következő ábrákon. Az egyik ilyen lehetőség, amikor különböző beavatkozásokat kombinálunk, és nem két hatóanyagot, hanem egy hatóanyagot és egy fizikális beavatkozást, ilyen az úgynevezett fotodinamikus terápia. Ez alatt azt értjük, hogy kap a beteg egy hatóanyagot, ami önmagában szinte hatástalan, mindenképpen jól tolerálható. Ezt úgy hívjuk, hogy fotoszenzitizer, fényérzékenyítő. Megvárjuk, amíg a szervezeten belül megoszlik, ezt a hatóanyagot a tumor fel fogja venni, be fogja koncentrálni, különböző szereket, különböző időbeliséggel. Majd amikor feldúsult a hatóanyag az adott tumorban, akkor lokálisan megvilágítjuk egy arra alkalmas fénnyel. És külön-külön sem a fény, sem a hatóanyag nem lesz hatásos. A megvilágítás hatására viszont egy olyan kémiai reakció játszódik le a beadott hatóanyaggal, aminek hatására ott a megvilágítás helyén egy szövetkárosító folyamat indul be, tehát itt a megvilágítással tudjuk biztosítani a szelektivitását a folyamatnak. A fotoszenzitizerek, amiket alkalmazunk, azok szinte mind természetes eredetűek. A legtöbb szakirodalom a porfimerrel kapcsolatban gyűlt össze. Ez egy porfirin származék, de van ilyen tulajdonsága az orbáncfű egyik hatóanyagának, a hipericinnek. Ahogy látjuk, ezek mind nagy gyűrűs szerkezetek. Ebből következik, hogy ezek mind-mind fluoreszkálnak, és ha fluoreszkálnak, és felveszi őket a tumorsejt, akkor alapvetően két dologra lesznek alkalmasak. Egyrészt segíteni fogják a diagnózist a fluoreszkáló tulajdonságuk miatt. Az ábra páron egy hólyagtumort látunk, festés nélkül, ez egy endoszkópos felvétel, illetve fotoszenzitizerrel megfestve és megfelelő fénnyel megvilágítva. És az látszik, hogy nagyon szépen megjelenik egy lézió, egy tumor a húgyhólyag falában, de a fluoreszcens képen az is látszik, hogy van egy másik kezdeti lézió, amit nagyon nehéz észrevenni a fotoszenzitizer nélküli felvételen, tehát ez diagnosztikában is hasznos lehet. A másik tulajdonság pedig az, hogy ha intenzívebb fénnyel megvilágítják, akkor beindítja ezt a toxikus reakciót, szövetkárosító reakciót. A beavatkozás állatkísérletes illusztrációját van szerencsém saját kísérleten bemutatni. Ez egy belgiumi tanulmányút során történt, amikor is a patkány a hátbőre alá kapott húgyhólyag tumorsejteket. Ilyenkor a tumor a bőr alatt ugyanúgy elkezd növekedni. Majd amikor elértek egy megfelelő méretet, akkor az állatok hipericin kezelést és megvilágítást kaptak. És azt lehet látni, hogy ha optimális időben követte egymást a kezelés és a megvilágítás, ez ebben a felállásban 15 perc, akkor a tumor elmúlik. Gyakorlatilag egy hegges bőrfelület marad, de az állat túlél. Ha megvárjuk, még a hipericin kiürül, tehát 24 óra után történik a megvilágítás, akkor mi történik? Akkor külön-külön végeztük a farmakológiai kezelést és a fizikális behatást, teljesen hatástalan a tumor növekedett tovább. És jelentős szakirodalma van a klinikai felhasználásának is. Értelemszerűen itt elsősorban bőrgyógyászati területen lehet ezt használni, illetve olyan helyen, ahol kívülről a megvilágítás miatt ez elérhető. Egy laphámrákot látunk kezelés előtt és fotodinamikus kezelés után. A következő nagyon eredeti, nagyon innovatív elképzelés az úgynevezett onkolitikus vírusterápia, tehát egy vírust használunk a tumor ellen, mint egy biológiai fegyvert vetünk be. Az első leírások nagyon régiek, több mint 100 évvel ezelőtt már leírták azt, hogy influenza fertőzés alatt jobban lett leukémiás gyermek. Akkor, amikor még az influenza vírust nem ismerték. És hasonló leírásokat lehet rendszeresen találni, egy 71-es fotókkal illusztrált közleményben az olvasható, látható, hogy limfómás gyerek meggyógyult bárányhimlő fertőzés hatására. Természetesen ezek mind-mind nagyon érdekes felvetések, de ebben az időben a biotechnológia és a virológia nem tartott ott, hogy ez kihasználható legyen. Az első kifejezetten tumorellenes felhasználásra szánt vírusra 91-ig kellett várni. Ez egy mesterségesen létrehozott herpes vírus, amit glióma kezelésére szántak, és a hatékonyságát állatkísérletesen igazolták. 2005-ben Kínában törzskönyvezték az első víruskészítményt, ez egy adenovírus volt, amelyet fejnyak tumorok kezelésére szántak, és az első világszerte használt készítmény, a talimogén, az 2015-ben vált elérhetővé, ezt melanóma kezelésére használják. Ahogy mondtam, ez egy herpeszvírus, ami genetikailag át van alakítva, ez egy módosított vírus. A módosítás következtében a vírus nem támadja meg, nem hatol be az épsejtekbe, vagy ha behatol, akkor sem tudott szaporodni. Ez csak a már tumorban érintett, tehát rákos sejtekbe fog behatolni, eleve oda adják, ezt a lézióba adják, de ott lesz jelen, a lézión belül terjedni fog, a tumoros sejtben osztódik a vírus, és ez az osztódás már önmagában károsítja a sejtet, előbb-utóbb a sejt szét fog esni, de amikor ez történik, akkor még egy immunreakció is generálódik, ennek következtében pedig az immunrendszer a tumoros sejt ellen fog fordulni, és ennek az a következménye, hogy azok a apró, akár észrevétlen léziók is gyógyulni fognak, amelyek külön nem lettek kezelve. Egyenlőre erre az indikációra van ilyen típusú szerünk. A célzott immunterápia pedig egy újabb, de már terápiás gyakorlatban elérhető, nagyon is létező kezelési csoportot jelent, ennek is több módját különítjük el. Célzott terápiákon belül megkülönböztetünk immunterápiát. Az immunterápia alatt általában azt értjük, hogy ellenanyagokkal végzett terápia. Az ellenanyagot pedig az immunrendszer egyik eleme, a plazmasejt termeli kórokozók ellen. Ez egy fehérje, ami nagyon nagy specificitással fogja felismerni a kórokozók felszíni fehérjéit, mondhatjuk, hogy antigénjeit. Azokhoz fognak majd kötődni, és ennek a kötődésnek az a következménye, hogy az ellenanyaggal ellátott kórokozót valamilyen immunrendszeri sejt be fogja kebelezni, és el fogja pusztítani, le fogja bontani. Ha ez így működik, akkor ezt a biológiai rendszert fel lehetne használni a tumor kezelésére is, és készültek is ilyen ellenanyagok, amelyeknek a célpontja a tumorsejtnek valamilyen építő eleme. A probléma az, hogy ha a célpont emberi eredetű, humán, akkor nagyon nehéz elérni azt, hogy maga a fehérje is emberi eredetű legyen, tehát az első ilyen mesterséges ellenanyagok, azok mind állati eredetűek voltak, és ez már önmagában korlátozta az alkalmazhatóságot. Tehát ezeket intravénásan adjuk, egy állati fehérjét, abból immunológiai reakció lehet, jellemzően a második, harmadik beadás során után, ami korlátozza az alkalmazást. Ez kijelölte a fejlesztés további irányát, a cél az volt, hogy a kezdetben tisztán állati fehérjét cseréljük le kevésbé állatira, tehát növeljük az emberi eredetű szakaszokat, fehérje darabokat, így aztán különböző fokozatokon keresztül eljutottunk oda 2000 után, hogy léteznek már olyan ellenanyagok, amelyek humán célpont ellenirányultak, és teljes egészében emberi ellenanyagokként adhatók be. Az átmeneti állapotok pedig úgy néznek ki, hogy tisztán állatit már nem használunk. Amikor egy jelentős része még állati eredetű, akkor azt mondjuk, hogy ez egy kiméra típusú ellenanyag. Amikor már csak nyomokban tartalmaz állati szekvenciát az ellenanyag, akkor azt mondjuk, hogy ez egy humanizált ellenanyag, és eljutottunk a humán ellenanyagokig. Amikor kiderült, hogy itt egy nagyon sok gyógyszert tartalmazó csoportról lesz majd szó, akkor kidolgoztak egy racionális nevezéktant. A névből már lehet tudni, hogy milyen szerről van szó. Azt mondjuk, hogy az állatiak mind úgy végződnek, hogy MOMAB, mindegyik MAB-ra végződik a monoklonális antibodyból. A kimérák úgy végződnek, hogy XIMAB, a humanizáltak a ZUMAB, és a tisztán humán eredetűek pedig az UMAB végződést kapták. Mérföldkövek. A rituximab volt az első terápiásan bevezetett tumorellenes ellenanyag 90-es évek végén, és vérképzőszervi malignus kórképekre. Nagyon sok humanizáltat használunk a mai napig, talán a legismertebb a trastuzumab, ami az emlőkarcinóma kezelésének az egyik alapvető szere, vagy a bevacizumab, ami pedig az új érfal képződését gátolja, ezáltal lehetetlenné teszi azt, hogy a tumornak saját érrendszere, keringése legyen. Az első tisztán humán tumorellenes ellenanyag pedig a panitumumab volt, 2006-ban vezették be. Ezek mind-mind nagyon hatékony és jól tolerálható beavatkozási lehetőségek. A célzott terápiának egy másik módja pedig azt igényli, hogy valamennyire megértsük azt, hogy miért viselkedik malignusan egy sejt, miért lesz belőle ráksejt. Az ábra rendkívül összetettnek tűnik, viszont le lehet egyszerűsíteni. Azt mondjuk, hogy a tumor malignus viselkedésének az okát három szinten kell keresnünk. Alsó szint, vagy legbelsőbb szint, a sejtmag, az itt tárolt információból szintetizálódnak azok a fehérjék, amelyek miatt malignus lesz a sejt. Ezek a fehérjék biztosítják azt, hogy a tumor áttétet képez, hogy kontrollálatlanul osztódik, hogy túlél. És miért jelennek meg ezek a fehérjék? Azért jelennek meg, mert a legfelső szinten, a sejtmembránon olyan növekedési faktor receptorok vannak, amelyek, ha stimulust kapnak, megkapják a növekedési faktort, akkor beindítanak egy folyamatot a sejten belül, ez a második szint, és ez a folyamat egy láncreakció. Több fehérjén keresztül történik a jel átvitele. A fehérjék folyamatosan aktiválják egymást, minden egyes aktiváció foszforilációt jelent, és ez a folyamat bejut a sejtmagba, és elindítja ezt a változást. Na most, hogyha azért jön létre ez az egész malignus viselkedés, mert a sejt a felszínén ilyen irányú stimulust kap ezekből a növekedési faktor receptorokból, akkor magát ezt a növekedési faktor receptort is lehetne támadni, és ezt meg is tesszük. Itt látjuk a receptort kinagyítva. Alapvetően két módon befolyásoljuk ezt a receptort, vagy a külső felszínére hatunk a már megismert ellenanyagokkal, ez egy rendkívül szelektív beavatkozás, viszont csak intravénásan adható, mert ezek nagy fehérjék, vagy azt mondjuk, hogy a receptor belső működését befolyásoljuk, már a legelső elem is egy foszforiláció, és akkor azt mondjuk, hogy kináz inhibítorok, foszforilációt gátló vegyületeket adunk, ezek pedig ezen a ponton fogják gátolni ezt a folyamatot. Nagyon tanulságos az első ilyen kináz inhibítornak a kifejlesztése. Ezt egy leukémiára fejlesztették ki, a leukémiának azon típusára, aminek egy kromoszóma rendellenesség az oka, A kromoszóma rendellenesség pedig az úgynevezett Philadelphia kromoszóma létrejötte. Ez azt jelenti, hogy két kromoszómáról, 9-esről, 22-esről egy-egy darab letörik, és helyet cserélnek. Ez egy átrendeződés, egy translokáció. Információ nem veszett el, mert minden megvan, de a kisebb kromoszóma, amit most már úgy hívunk, hogy Philadelphia kromoszóma, ezen egymás mellé kerül két olyan gén, aminek külön-külön kellene lennie. És ha egymás mellé került, akkor arról nem külön-külön két fehérje fog szintetizálódni, hanem egy fúziós fehérje, ami normálisan nincs jelen a szervezetben, és ez az egy fúziós fehérje, ez folyamatos kináz aktivitással rendelkezik, ez fogja generálni azt a jelet, amelynek a végeredményeképpen ez a kontrollálatlan osztódás, ez a malignus viselkedés létrejön. Ha az egész folyamatnak az az oka, hogy van egy aktív kináz a szervezetben, akkor ezt ki kell kapcsolni. És ez történt egy szűrővizsgálat során, kiszelektálódott egy darab molekula, ez az imatinib, ami ennek a patológiás fehérjének az inhibítora, és ez annyira sikeres volt ebben a típusú Philadelphia kromoszóma pozitív leukémiában, hogy az egy valódi áttörés volt. Nem egyszerűen jobb állapotba kerültek a betegek, vagy lassult a progresszió, hanem elmúltak a tünetek. A biokémiai markerek is javultak, tehát tünetmentes lett a beteg. Olyasmi ez, mint a diabétesben az inzulin. Tehát amíg a beteg használja a gyógyszert, addig gyakorlatilag tünetmentes. Ez 2001-es áttörés volt, és akkor egy óriási optimizmus uralta a gyógyszerkutatást, akkor az volt az általános vélekedés, hogy ha minden egyes tumorra sikerül találni egy-egy ilyen kináz inhibítort, akkor gyakorlatilag a problémakör meg van oldva. Rengeteg kináz inhibítor került be a terápiába, ezek mind-mind értékes vegyületek, használunk ilyet tüdőrákban, emlőkarcinómában, nagyon sok egyéb tumorban. Ekkora áttörést nem sikerült ezekkel elérni, mint az imatinibbel. Az utóbbi évek még két igen jelentős áttörés jellegű eredményt hoztak a tumor terápiájában. Az egyikkel viszonylag sokat lehetett találkozni a sajtóban, ez karterápia vagy kar-T-sejtes terápia néven vált ismerté. A kar az kiméra antigén receptort jelent, és arra utal, hogy a limfocita, az a tumorsejt, ami felismeri az idegent, a kórokozót, az egy receptoron keresztül ismeri fel ezt a kórokozót. Na most, ha azt akarjuk elérni, hogy ezzel a receptorral ő ne baktériumot keressen, vagy testidegen kórokozót, hanem a saját tumorsejtet keresse, akkor ezt a receptort meg kell változtatni. Meg kell változtatni, olyan receptort kell létrehozni, ami normálisan nincs. És erre ma van lehetőség. Keresni kell egy olyan felszíni fehérjét, egy markert, amivel szemben tudunk csinálni mesterséges ellenanyagot, és másik elemként fel kell használni ezt a T-sejt receptort, és ebből a kettőből össze kell hozni egy darab receptorfehérjét, ez lenne a kiméra antigén receptor. Tehát normálisan ilyen receptor nincs a szervezetben, ezt mesterségesen kell megcsinálni. Kérdés, hogy kerül be a szervezetbe? Ez a lehető legszemélyre szabottabb terápiák egyike, ugyanis a kezelés úgy indul, hogy a betegtől vért vesznek, jelentős mennyiséget, illetve fehérvérsejteket vesznek, limfocitákat izolálnak, a limfocitákba mesterségesen beviszik ezt a kiméra receptort, közben a sejtek életben maradnak, szaporodni fognak, felszaporítják, és amikor már van jó pár millió ilyen sejt, akkor egy infúzió formájában visszaadják a betegnek. Olyan sejteket viszünk a betegbe, ami normálisan nincs jelen, és ezek már nem betolakodó baktériumot, vírust fognak keresni, hanem a tumorsejtre fognak vadászni. Azt fogják felismerni. Szó szerint élő gyógyszerre kell gondolni, hiszen élő sejteket kap a beteg, sőt túlélő gyógyszerre, ugyanis ezek a sejtek odabent a betegben is élni fognak, osztódni fognak, fenn fognak maradni, és biztosítani fogják azt, hogy ugyanezt a tumort a beteg nem fogja még egyszer elkapni, nem fog kiújulni. Az ábra azt mutatja, hogy ez hol történik, tehát itt a mintákat, a beteg saját sejtjeit el kell szállítani egy gyártóhelyre, amelyből minden egyes gyártóhoz van néhány világszerte, majd visszakapja és beadják neki. 2017-ben 2 darab ismert ilyen karterápiás eszköz került be a terápiába. Az első volt a Kimria, Yaskarta, az utóbbi években még 3 ugyanilyen elven működő, és ezek mind-mind limfómában lesznek hatásosak. Tehát a támadáspont az minden esetben vérképzőszervi sejt lesz. És így néz ki a kézgyógyszer. Tehát szó szerint élő, ez egy sejtszuszpenzió, ami csak az adott betegnek jó, annak a betegnek, akinek a véréből készült. Csak az kaphatja vissza. És mi legyen a célpont? A célpont egy olyan fehérje legyen, ami csak a tumorsejten van, és ma az első ilyen beavatkozási pont az a limfocita populáció, amin szerepel az úgynevezett CD19-es marker, ezek a plazmasejtek. Tehát ha ez a típusú sejt szaporodik, ez burjánzik, akkor ez a beavatkozás terápiás értékű lesz, tehát ezek a sejtek el fognak tűnni a betegből, és ezzel a malignus kórkép gyakorlatilag meggyógyult. Hatékonysága nagyon imponáló. A review szerint 70-90% akkor, ha a beteg már korábban kapott szert valamilyen kezelést és hatástalan, vagy akkor, ha kiújult. Tehát nagyon nehéz eseteket is nagyon nagy arányban lehet mindezzel ezzel kezelni. Természetesen van árnyoldala a dolognak. A klasszikus tüneteket, mellékhatásokat nem idézi elő, tehát a hányinger, hányás, hajhullás, ilyesmi. Viszont okoz egy generalizált gyulladást, ezt citokin felszabadulási szindrómának írják, és nagyon megviseli a beteget. Okozhat idegrendszeri tüneteket, leginkább epilepsziaszerű görcsöket. És ne felejtsük el, hogy ugyanez a típusú sejt termeli az ellenanyagot. Ha én ezt kikapcsolom, eliminálom a szervezetből, akkor a betegnek nem lesz tovább ellenanyaga, tehát folyamatosan kapnia kell az ellenanyagot rendszeresen. És végül az utolsó ilyen nagyon innovatív tumorellenes megközelítés az úgynevezett immunológiai ellenőrzőpont terápia, vagy checkpoint terápia. Ennek az élettani alapjai akkora jelentőségű felismerésként jelentek meg, hogy 2018-ban az abban meghatározó érdemeket szerzett kutatók Nobel-díjat kaptak. A felismerés pedig az, hogy limfocita, ugye a receptoron keresztül kapcsolódik a célponttal. Az összekötő elem az az antigén, amit ő képes felismerni, és ez a kapcsolódás, ez fokozni fogja, aktiválni fogja a limfocitát, ettől lesz ő sejtpusztító, ettől lesz ő toxikus. De azért, hogy ez ne történhessen meg saját sejttel, azért van egy védekező mechanizmus, ez pedig úgy néz ki, hogy ugyanazon a limfocitán van egy fehérje, amit PD1-nek hívnak, ez a programozott sejthalál protein, aminek van egy párja, egy ligandja, az pedig a másik sejten, ez pedig PDL1, ennek a ligandja, és hogyha ez a kapcsolat létrejön, akkor a limfocita aktivációja megáll. Akkor nem lesz immunológiai reakció, mert ez a kapcsolat, ez azt mondja a T sejtnek, hogy én a sajátod vagyok. Ezért van az, hogy az immunrendszer nem fogja károsítani a tumorsejtet, mert ezen a kapcsolaton keresztül sajátnak bizonyul. Mit lehet csinálni? Ezt a kapcsolatot meg kell szakítani. És erre alkalmas az immunológiai ellenőrzőpont terápia. Számos olyan hatóanyag van, ezek mind-mind monoklonális ellenanyagok, amelyek vagy a PD fehérjére, vagy a ligandra kapcsolódnak, ezáltal lehetetlenné teszik a két fehérjének az összekapcsolódását. Innentől kezdve ez a gátló kapcsolat nem jön létre, tehát ez a T-sejt, ez toxikus lesz és károsítani fogja a célpontot, ami jelen esetben egy tumorsejt. A legismertebb ilyen szer a pembrolizumab nevű monoklonális ellenanyag volt, amit eredetileg 2014-ben melanóma kezelésére vezettek be. És nagyon gyakori a tumorellenes szereknél az, hogy idővel egyre többet tudunk a szerről, és az indikációs terület kiszélesedik. Már más tumorra is jó. És ez történt ezzel a szerrel is. Az történt, hogy egyre több tumorba vált hasznossá, végül a mai alkalmazási előírat szerint már nem is szervi vagy szöveti szinten határozzuk meg az indikációt, hanem úgy szól, hogy minden olyan szolid tumorban, aminek a sejt felszínén megjelenik ez a PD-L1 fehérje. Hiszen ezek a tumorok ezen keresztül semlegesítik az immunrendszert. És ha ez megvan, akkor mindegy, hogy honnan származott a tumor. És ezzel jutottunk el a címben megjelent agnosztikus terápiáig. Az agnosztikusat úgy kell érteni, hogy a tumor eredeti helyét nem kell tudnunk. Mindegy, hogy melyik szervből indult ki, az a lényeg, hogy milyen felszíni marker, milyen fehérje van rajta, mert ez határozza meg a viselkedését, és ez határozza meg a farmakológiai befolyásolhatóságát. Ha tehát tudjuk, hogy ez a PD-L1 ott van, mindegy, hogy honnan indult ki, akkor ezek a hatóanyagok adhatók, és ezek közül volt első a pembrolizumab. Tisztelt hallgatóság! Ennyiben szerettem volna bemutatni azt az utat, amit bejártak a tumorellenes szerek az elmúlt évtizedekben. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül imponáló fejlődésnek lehettünk tanúi. Az előadás elején bemutatott epidemiológiai adatok tükrében még mindig van rengeteg tennivaló, hiszen a tumor természetesen az egyik legégetőbb problémája a mai egészségtudománynak. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a legtöbb hatástani csoport mögött évszázados vagy akár évezredes múlt áll, a tumorellenes szerek története pedig 80 évvel ezelőtt kezdődött, akkor úgy gondolom belátható az, hogy ez egy rendkívül eredményes gyógyszerfejlesztés eredménye, amit ma láthatunk, aminek a birtokában a mai onkológia dolgozhat, és mindez úgy gondolom, hogy optimizmussal kell, hogy eltöltsön minket. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönjük professzor úr előadását, köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Az STS Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Drahota Szabó Erzsébet, az STE Juhász Gyula pedagógus képzőkar általános és tudományos dékán helyettese tartja meg előadását, Fordíthatóság, fordíthatatlanság és ami közötte van címmel. Szeretettel várunk mindenkit egy hét múlva is, viszontlátásra!